Kezdjük azzal, jó, amit szerintem mindenkiben felmerül ez a kérdés, hogy kiből lesz csokoládé szakértő neked? Nyilván erre nem adnak diplomát. Tehát, hogy mi az elsődleges szakmád?
Én egyébként konferenciatolmács és fordító végzettséggel rendelkezem. Szóval
pont összefügg a kettő.
Hát én úgy szoktam mondani amúgy, hogy végül is a csoki az egy olyan közös nyelv, amit mindenki megért. Hmm. Tehát végül is megtaláltam az univerzális nyelvet, amit végül mindenki meg tud érteni. De hogy alapvetően nem ebből a szakmával indultam én sem. Ez egy ilyen hobbi érdeklődés volt nekem, hogy a gasztronómia iránt, illetve kifejezetten az édességek, vagy a cukrászat, és ezen belül a csokoládé iránt. Én körülbelül 10 éve foglalkozom csokoládéval, én bombonkészítéssel is foglalkoztam az elején.
Oké, így már érthető.
Elég sok területét kipróbáltam, és aztán így a végén ez a tudás átadás, vagy információ átadás az, ami igazán megfogott, és amiben úgy megtaláltam az utamat.
Jó, azt gondolom, hogy van rá szükség, vagy legalábbis most ezt feltételezem, aztán a beszélgetésünk végén majd hozunk egy konklúziót, de ami miatt most beszélgetünk, az ugye egyrészt én szerintem az nagyon fontos, hogy milyen minőségű ételeket eszünk, és ebből a csokoládé épp úgy beletartozik, és abszolút. Szerintem a mi tudásunk, vagy az, amit hoztunk az elmúlt, nem tudom, 31-2 évből, miután lehullott a vasfüggöny, azóta egy picit nyilván tágult, de ez a tudás, de azért azt feltételezem, még saját magamról is, hogy a csokikról nagyon keveset tudok. Mi az, amire leginkább figyelni kell, és nem csak új évkor, amikor megfogadjuk, hogy oké, nincs több beigli, nincs több csoki, nincs több Mikulás csoki, hanem egész évben, hiszen egész évben fogyasztunk édességet. Mi az elsődleges, amire nagyon figyelnünk kell, ha édességet fogyasztunk? Mert ugye nagyon sokan azt mondják, hogy ettől lehet hízni, meg ezt csinálja a savat, és az összes többi problémát, ugye a cukor, például a fehér méreg, szóval egy csomó olyan dolog lengi körül a csokoládé fogyasztást, amit szerintem most érdemes egy picikét tisztába tenni.
Igen, hát én nagyon banálisnak fog hangzani, meg szerintem ezt sok helyen írják, meg van erről szó, hogy az összetevőket kell elolvasni a csomagolás hátulján, és ez egy unalmas dolog, de nem egy akkora erőfeszítés igazándiból.
De azt tudni is kéne, hogy melyik hogy összetevő mi van benne.
A másik, ami szerintem problémás, az, hogy túl sok mindenre rámondjuk azt, hogy csoki. Tehát én már egy kicsit úgymond szigorúbb definícióval indulok neki. Nekem egy, nem tudom, ezek a töltött csoki szeletek, amiket ilyen snack szeletek, az számomra az nem tartozik a csoki kategóriába, az egy desszert vagy édesség, amin van valamennyi csoki bevonat, de igazándiból nem az a, tehát arányaiban nagyon kevés csokoládét tartalmaznak ezek, sokkal inkább egy valami karameltöltelék, vagy nem tudom, pillecukor, nem tudom, mi van benne.
Jó, mondjuk ezzel önmagában nincsen baj. Most így beszélünk a csokikról nagyjából. Tehát, hogy a csokik közül mire érdemes odafigyelni?
Ugye minél rövidebb az összetevők listája, annál jobb. Igazándiból ahhoz, hogy készítsünk egy táblás csokoládét, ahhoz nincs szükség sok összetevőre. Étcsokoládénál kakaóbab, cukor, ennyi. Igazándiból már ebből egy nagyon jó csokit lehet készíteni. A tejcsokinál ugye még a tejpor jön hozzá, és a fehér csokinál meg ugye kakaóvaj, cukor, tejpor. Tehát 3-4 összetevő, ha van, az untig elég, és ezek ilyen egyszerű összetevők, amik mindenki ismer. Tehát ha ilyen nagyon bonyolult nevű valamik vannak, akkor az ugye már azt jelenti, hogy bizonyos adalékanyagokat tartalmaz, tartósítószert, aromát, ami nyilván levon a minőségi értékéből. Igazából, ha egy nagyon jó kakaóbabból készül egy csokoládé, akkor abban nem kellenek ilyen dolgokat, anélkül is nagyon finom lesz.
Tudod, miért hiszek neked most első körben? Mert, és most a kedves hallgatókhoz is kiszólok egy pillanatra, aki csinált már kakaót, biztosan sokan vagyunk, akik csinálnak kakaót. Amikor csinálom a kakaót, ugye van, amit a X mennyiségű kakaót, port teszek, meg cukrot, és aztán utána tejet hozzákeverem, és akkor kevergetem, akkor azt ugye kóstolom. És már ez a két összetevő önmagában olyan ízeket tud generálni, hogy nem tudom abba adni a kóstolgatást. Valószínűleg erről beszélsz, tehát hogy a jó csoki is valahogy így készül, hogy a jó kakaó meg jó cukorral?
Egyrészt, tehát igen, egyébként a cukor sem mindegy, hogy milyen. Nyilván most dietetikai szempontból a cukor az cukor, tehát hogy a szervezetben ugyanolyan hatást fog elérni, de minőségi szempontból azért itt is vannak eltérések, illetve ízben is, tehát hogy nagyon sokféle cukorral lehet találkozni, főleg az úgymond a craft csokik terén, tehát amivel én is foglalkozom, ezek a specialty csokik.
Igen. A 21. század nagy kifejezés, ugye specialty kávé, specialty kakaó, specialty csoki.
Ugye már kézműves csoki az nem fedi ezt le, mert abban sokkal több dolog beletartozik, amivel én nem feltétlenül foglalkozom per pillanat, de hogy például a finomítatlan nácukor, vagy kókuszcukor, vagy vannak ilyen helyi sajátos különlegességek, a panela cukor például, ez egy ilyen kolumbiai, a nád cukor termesztésnek egy ilyen előterméke például, vagy szóval, hogy vannak ilyen helyi sajátosságok, vagy juhar, a szirupból készített cukor, illetve most már a kakaó gyümölcsnek a gyümölcs húsából is készítenek cukrot, és azzal is tudnak édesíteni, tehát ezek mind aztán a végső ízre azért hatnak nagyon is, tehát hogy ez is egy érdekes terület egyébként, és hát hogy azért, hogy a cukor minél kevesebb, igazából annál jobb, csak hogy azt hiszem, hogy ez az emberek fejébe egy kicsit rosszul ragad be, hogy ó, én csak 85%-os csokit eszem, vagy a fölöttit, és igazából a bolti kínálatban található ilyen jellegű csokoládék nagy része az eléggé ehetetlenül keserű. És akkor az emberek fejében ez jut el, hogy hát nagyon egészséges a magas kakaótartalmú csoki, csak borzasztóan rossz, és nagyon keveset lehet belőle megenni, mert nem finom. És akkor így sanyargatják magukat az emberek ezekkel a 85-90%-os bolti csokikkal, holott igazándiból még nulla cukorral, tehát 100% kakaótartalom mellett is lehet nagyon finom étcsokikat találni ezeknél a craft készítőknél, ahol nincsenek túlpörkölve a babok, és tényleg megőrzik az eredeti kakaónak az ízvilágát. Egész változatos ízek lehetnek egyébként. Nyilván nem ezzel érdemes kezdeni, tehát azért én sem a 100%-os csokikkal kezdtem, de ez egy folyamat szerintem, egy tanulási folyamat, ahogy szép lassan az ember felfedezi ezekben a magasabb kakaótartalmú csokoládékban a különböző ízjegyeket, a különböző textúrákat, hogy az adott készítő mennyire sejmesre finomítja például a csokoládéját, ez mennyi extra kakaóvajat ad hozzá.
Egyébként ez is egy olyanná kezd válni, ez egy kvázi gondolatjá, vagy egy zárójeles kérdés, hogy ugye itt a nagy szakértők országában mindenki csoki szakértő lesz, ez nem félő. Tehát attól, hogy most elolvassuk, hogy mi van benne, meg elolvassuk, hogy hány összetevő van egy csokiban, azért az azt is eredményezheti, hogy erősödnek a tévhitek, nem?
Hát talán, de azért azt nem gondolnám, hogy tehát, hogy még én is úgy félve mondom ezt ki, hogy csoki szakértő, mert minél többet tanulok róla, annál inkább rájövök, hogy még mennyi rétege van, még mennyi olyan területe van a kakaó termesztésnek és a feldolgozásnak, az egyébként egy nagyon hosszú, sok lépésből álló folyamat, hogy csak maga mondjuk a fermentáció, a kakaóbabok fermentációja, az egy nagyon lényeges lépés, és olyan kémiai folyamatok zajlanak, hogy én például abból annak a felét nem értem még, de hogy egy fantasztikus mélysége van még ennek az egész területnek, amit még fel kellene tárni. Szóval, hogy szerintem már az egy nagyon jó lépés, hogyha csak annyi tudatosság van az emberekben, hogy például megtudják azt, hogy a csokoládé az a kakaóból készül, és megnézik, hogy ilyen milyen egy kakaóbab, vagy megkóstolnak egy kakaóbabot, vagy egy kakaóbab töretet, vagy megnézik azt, hogy és hol terem a kakaó egyáltalán, mert hogy nem Belgiumban, vagy Svájcban, hanem ugye, tehát hogy ezeket
igen, az a belga csokit, ha valaki azt mondja, belga csokit igen. hoztam neked, ó, hát az igen, a legjobb.
Ezeket a tévhiteket szeretném mondjuk én leépíteni, de hogy...
Ez sok idő azért, tehát hogy valami igen, ez sok idő
nehéz.
Lesz. Tehát, hogy mi az, amivel érdemes kezdeni? Oké, most tudjuk azt, hogy minél kevesebb összetevő van, de azt, most, hogyha látom, hogy egy csokira rá van írva, van 3 összetevő, kakaóbab, cukor, meg még nem tudom mi, vagy 2 összetevő, akkor az egyenesen azt jelenti, hogy ez egy egészséges csoki, vagy ez egy jó csoki lesz? Vagy azért ettől még nekünk utána kell nézni, hogy ez milyen cukor? Ez nincs ráírva.
Ez már, hát a cukor, az nem lesz ráírva, valószínűleg az nagyon ritka, hogy azzal annyira foglalkoznának. Ha már a kakaó eredete rá van írva, az még egy plusz jó információ lehet, de ugye most azt is már ipari tömegtermelésbe is rá tudnak írni egy ország nevet, szóval, hogy az nem, ha már mondjuk a farm rajta van, az már még közelebb visz minket a legalábbis visszakövethetőség szempontjából, az már egy megbízhatóbb információ. Én ugye mindig azt mondom, hogy érdemes a szupermarketból kilépni, és megkeresni manufaktúrákat, akik ezzel foglalkoznak.
De minden nap szupermarketben vásárol mindenki, tehát hogy most érted,
igen,
hogy
keresni, tehát ez egy nagyobb erőfeszítés.
Kézműves pékség, és akkor jó, van itt egy kézműves pékség, csak kell hozzá gyalogolni 6 kilométert. Most egyre kevesebbet, mert egyre több ilyen van.
Ez egy erőfeszítés, igen, mindenféleképpen, jó, tehát idő, energia egyik lépése.
Bocsánat, csak mivel fogy az időnk, ezért nagyon szeretnék még egy-két olyan plusz infót megkapni tőled, ami a hétköznapi tudatos csoki fogyasztáshoz szükséges. Egyrészt, mielőtt rámegyünk a Bean to Bar mozgalomra, ez még érdekel, hogy ez mi, mert a csokoládé szakértőknek van egy mozgalma is, és még arra menjünk rá, hogy a napi vagy heti csokoládé fogyasztás. Ugye, mikor azt mondjuk, hogy nem tudom, valaki iszik hetente 2 napot, akkor már azt mondjuk rá könnyen, hogy alkoholista, miközben csak egy pohár sört iszik. Nyilván ezeket az elnevezéseket, vagy ezeket a megjelöléseket érdemes árnyaltabban nézni. Ez a csokinál hogy van? Tehát, hogy én most attól függő vagyok, hogyha nem tudom, 2-3 naponta megkívánom a csokit? Mi az, ami van azzal, aki naponta eszik csokit? Az egyenes ági következménye, hogy cukorbeteg lesz? Tehát, hogy mi az egészséges csoki fogyasztási szokás?
Ez egy nagyon jó kérdés. Akkor amit eddig elmondtál, ez alapján én nagyon durva függő vagyok.
Ugye? Nem, ez kérdés volt, kérdőjel volt a mondat végén.
Szakmai ártalom.
Nem gondolom ugyanakkor azt, hogy az összes bortermelő alkoholista, miközben kóstolja a borát, szóval ez, most mondom, kérdőjel volt a mondat végén, és a szélsőségeket nézzük.
Értem, persze. Én nem fogok tudni most mondani ilyen, mint ami az alkoholnál van, hogy hány egységet ipol meg, akkor még az így oké. Okay. Én azt szoktam mondani, hogy igazából egy nagyon erős ilyen érzelmi kérdés a csokoládé a legtöbb embernél. Tehát ez a bűntudat, hogy jaj, most akkor túl sokat, akkor jaj, hízla, vagy jaj, ez, vagy jaj, az. Én általában ezzel szoktam kezdeni, hogy ezt kellene valahogy így levetkőzni. Tehát, hogy
ez szerinted egy ilyen nemzeti örökség? Tehát így, vagy ilyen sok generációs örökség?
Nem, bűntudat is lehet, hogy nem tudom, de hogy van egy ilyen démonizálásra sajnos a csokoládének, ami szerintem egybefügg azzal, amit az elején mondtam, hogy össze van mosva nagyon sok minden a csokoládé címke alatt. Tehát, hogy azért nem mindegy, hogy valaki naponta megeszik egy valami ilyen édesség csoki szeletet, nem sem mondok márkákat, vagy pedig eszik 2 kocka étcsokit, tehát hogy az nem ugyanaz a 2 szerintem, és mint hogy iszik egy pohár sört, vagy megiszik nem tudom hány felest, vagy nem tudom, tehát hogy ezek így nem jó alkohol, vagy ez csoki, de hogy azért mégse ugyanaz. Az sem mindegy, hogy ez mikor történik a nap folyamán, tehát hogy például én dietetikusokkal is szoktam így konzultálni, mert engem is sokan megkérdeznek, hogy mondjuk egy teljes értékű étkezés részeként pár kocka csoki, étcsoki, az teljesen oké, még akár olyanoknak, akiknek a cukor szintjére így jobban oda kell figyelni, vagy cukorbetegek, vagy inzulinrezisztenciájuk van, vagy bármi, tehát hogy beilleszthető, csak nyilván mindenki konzultáljon a saját dietetikusával, vagy orvosával, szóval, hogy abszolút a része lehetne a mindennapi táplálkozásnak, mert egyébként van benne rengeteg vitamin, ásványi anyag, meg flavonoidok, antioxidánsok, amik nagyon jót tesznek a szervezetünknek, és egyébként a léleknek is, tehát hogy igazából a testet és a lelket is táplálja, én ezt így szoktam mondani, mert ugye a különböző boldogsághormonok kiválasztása nagyon jó hatással van, tehát ugye így aktiválja ezeket, a memóriára, az agyműködés serkenti, tehát nem véletlenül, mondjuk nem tudom, én is például, amikor versenyekre jártam, igen, iskolai versenyek, akkor mindig étcsoki, mindig volt nálam, tehát hogy az így
ja, igen,
energiát ad, és az agyműködést serkenti, szóval, hogy inkább ezekre koncentrálnék a helyet, hogy az ember állandóan bűntudatot érez. Hát nyilván a mértéktartás az ugye egy ilyen érdekes dolog, hogy inkább kevesebb, de az jobb minőségű legyen, hogy ezt így könnyű elmondani, ezt nem betartani, mert lehet, hogy nem annyira, de akiknek én például, amilyen csokikkal én foglalkozom, ezeket megmutatom általában, olyankor már megértik, hogy miről beszélek. Hogy azért, ja, mert, tényleg, hogy... ebből nem lehet annyira sokat megenni.
Aha.
Nem csúsznak így rá, hogy egy táblát így betolnak egy ültőhelyükbe.
Szóval jó csokoládé az nem okoz függőséget magyarul.
Hát, vagy legalábbis nem azt a rossz fajta függőséget, vagy nem tudom, jelenlétre ösztönöz, hogy az ember tényleg így lassan kóstoljon, hogy az ízeket mind élvezni tudja, nem egy ilyen gondolkodás nélküli habzsolás.
Értem.
Inkább így mondanám.
A Bean to Bar mozgalomról beszéljünk még pár szót, hiszen ez is egy, nem tudom, ez is egy, gondolom, hogy egy tudásközpontja, vagy egy kollektív tudás a csokoládé fogyasztásról azoknak, akik ezzel foglalkoznak, de mit kell erről tudni? Ki alapította meg egyáltalán, miért fontos, és milyen munka zajlik egy ilyen mozgalomban?
Igazándiból minden csokoládé technikailag bintubált, hiszen az azt jelenti, hogy kakaobabtól a tábláig, tehát egy csokoládé az kakaobabból készül, de ez egy Amerikában ugye a 90-es évek vége felé indult, tehát egy viszonylag fiatal mozgalom, ami az ipari tömegtermelés ellen alakult ki tulajdonképpen, így tényleg ilyen a házukban, garázsukban kezdtek el gépeket eszkábálni, és abból, tehát kakaobabból csokit készíteni házilag. Ez volt az eredeti elindulása ennek, és aztán ez persze kiegészült egyéb, tehát hogy megpróbálták magukat mindenféleképpen megkülönböztetni az ipari tömegtermeléstől, így mondjuk ezek a területszelektált csokoládék, hogy így indultak el, tehát hogy nem keverik össze a különböző kakaobabokat, hanem egy adott ország, vagy sőt egy adott farmnak a kakaóját dolgozzák fel, vagy akár szüretenként külön válogatják, és így a borászathoz nagyon hasonló, vagy akár mondom a specialty kávékhoz hasonló irányzattá vált tulajdonképpen. Ennek most már, tehát ennek már Magyarországon is vannak képviselői, jelenleg 4 ilyen manufaktúra van, aki közvetlenül kakaobabot vásárol fel, és ezt ők dolgozzák, tehát ők pörkölik, finomítják, és készítik belőle a csokoládét, és egyébként már 2008 óta van ilyen, Magyarországon is, tehát hogy azért már elég szép hagyománya vagy történelme van itt Magyarországon is, csak sajnos kevesen is.
Igen, majd most újra, vagy ennek is lesz egy fellendő, vagy ilyen felfele vezető
ága. Remélem,
igen. Jó, minden esetre köszönöm, hogy elmondtad mindezt. Egy kicsit a tudatos csoki fogyasztásról beszélgettünk Tóth Tatai Lillával, csoki szakértővel, vagy csokoládé szakértő, vagy melyik a jobb? Csoki szakértő, hát, vagy csokoládé szakértő?
Mind a kettőt szoktam használni, nincs ezzel kapcsolatban.
Attól függ, hova mész?
Nem gondolom, hogy a csoki az egy degradáló kifejezés, okay. Úgyhogy én szeretem mind a kettőt.
Nagyon köszönöm, hogy itt voltál velünk az éterben.
Köszönöm szépen.
Köszönjük szépen.